Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 370. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik: Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Minket elfoglalva folytassuk Isten dicséretét, a már megkezdett 370. dicséretünk második és harmadik verseinek eléneklésével. A második vers így kezdődik: Te szentségnek új világa, ígédnek vezéri útjára.
Thank you.
Ami további segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, úgy, amint hozzánk szól, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a második részből, eképpen Isten igéje. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel, az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűl a sokaság és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan, és csodálkoznak vala mondván. Nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek, és elámíták, akik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mint zsidók, mint prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, mint szólják a mi nyelvünkön Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, és zavarba valának, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Rendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel jöttünk eléd pünkösd ünnepén emlékezni arra a csodálatos cselekedetre, amit megcselekedtél akkor, hogy elküldted a te szent lelkedet ide a földre, és ezzel megnyílhatott a kegyelemnek korszaka. Köszönjük a te szeretetedet, amelyet Jézus Krisztusban mutattál meg. És köszönjük, hogy lelked mindig Jézusnak, a Jézusban megmutatott kegyelemről szól. Hiszen abban van a mi váltságunk, ott találjuk meg a békességet te veled. Ott történik meg az újjászületésnek csodája a keresztövénél, ahol megérthetjük, hogy bár a bűneinkben halnánk meg, mégis te életet terveztél, és hogy van bocsánat egyedül Jézus Krisztusért. Kérünk téged ezen az ünnepen, hadd nézzünk bele sokkal mélyebben a Szentlélek jelenlétének, kitöltetésének valóságába. Köszönjük, hogy oly sok idő óta munkálkodsz te bennünk, hogy oly sok minden történt már a szívünkben, hogy oly sok mindent megérthettünk, mert lelked által munkálkodsz. Kérünk téged, hadd menjünk tovább a te titkaid felé. Hadd legyen megérkezés, nagyobb értés, mélyebb hit. Kérünk téged, légy itt közöttünk, jelen igéd és szent lelked által. Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretünket, amely így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és senki sem állhat ellene. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből, a harmadik rész 17. és 18. verséből eképpen. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Szeretett testvéreim, a pünkösd a Szentlélek kitültetésének az ünnepe, egy csodálatos eseménynek az emlékezete, de egyben leginkább élő ünnepünk. Igen, hiszen a Szentlélek jelenléte nélkül sem hitünk nem volna, sem az igét nem értenénk, mert ő az, aki magyarázza, miközben az ige hirdetés zajlik a szívünkben munkálkodván. A Szentlélek Isten magyarázza, miképp kell azt nekünk értenünk. Sem új életünk nem lenne, de maga az egyház sem létezne, hiszen az egyház, a keresztény egyház születésének napja az, amikor pünköskor kitöltöttük a Szentlélek, és a Szentlélek létrehozza Jézus Krisztusnak a gyülekezetét. Sőt, életünket sem vezetné senki. Hiszen a Szentlélek az, aki útmutatást tud adni, aki értelmet tud adni, hogy lássuk, mi az Isten akarata a mi életünkkel kapcsolatban. Tulajdonképpen minden, ami ebben a világban, ebben a kegyelem világában bennünk zajlik, közöttünk zajlik, értünk zajlik, az mind a Szentlélek Istennek a munkája. Éppen ezért az a csodálatos a pünkösdben, hogy nem csak egy régen megtörtént dolognak a szent emlékezete, hanem a jelen valósága is. A Szentlélek Isten jelenléte munkája, ami a kegyelem korszakát még mindig fenntartja. Ezért ez az ünnep tehát nem csak a múlté, a múltról való emlékezésé, hanem éppen jelen való dolgokról beszél. Ami ott és akkor történik, a nyelveken szólásnak egy egészen különleges csodája, amiről olvashattunk az apostolok cselekedetében, és hallhattuk az ígét, arról beszél, hogy Isten, amikor az apostolok elkezdik hirdetni az igét, lelki által úgy intézi, hogy mindenki a saját nyelvén meghallhassa az Istennek az igéjét. Ez így és ebben a formában soha többé nem ismétlődik meg. Nem ismétlődött meg azóta. A csoda tehát abban áll, hogy minden népfia a saját nyelvén hallja az Isten igéjének a hirdetését. Ugyanakkor ennek a dolognak van egy óriási, nagyon-nagyon jelentős, jelképes értelme is. Ez az, ami a történelmi jelentőségűvé teszi a pünkösd eseményét, hiszen valamivel szemben áll, valami nagyon régmúlt, régen történt eseménnyel teljesen szemben áll, az, ami pünköskor történik, ha egy kicsit belegondolunk, nem más, amivel szemben áll, mint aminek ellenpárja, a pünkösd, mint a bábeli történet. Ott összezavarodnak a nyelvek, itt pedig mi történik? Mindenki meghallja a saját nyelvén az Isten igéjét. Különleges dolog ez, mert az önmagában, hogy ez így történik meg, megtörténhetett volna máshogy is. Isten másképp is intézhette volna, de mert így intézte, van jelentősége, jelszerű dolog, nem mást jelent, mint azt, hogy az emberiség újra egyesítése az Jézus Krisztus körül és a Szentlélek által zajlik. Jézus Krisztus körül és a Szentlélek által. Mert mi is történt Bábelben? Ha egy kicsit belegondolunk, akkor Istennek a parancsát, amely a paradicsomban elhangzik, hódítsátok meg a földet, töltsétek be. Erre az emberiség pont az ellenkezőjét teszi, nem hódítja meg a földet, összegyűlik egy helyen. Nem tölti be a földet, épít egy nagy várost. Legyünk együtt, legyünk erősek, gondolkodjunk együtt, cselekedjünk együtt, tűzzünk ki magunk elé terveket, célokat, és azt hajtsuk végre. Ellentétes dolgot csinálnak. Elkezdődik a városépítés, utána felépül egy nagyszerű város, aztán utána egy nagyívű vállalkozásba fognak ott az emberek akkor. Tornyot építenek, tornyot építenek. Isten pedig leszáll, ismerik a történetet, és összezavarja a nyelveket, így nem tudják befejezni a toronyépítést, amit elterveztek, nem tudják véghez vinni, hiszen egyszerűen nem értik meg egymást többé, nem tudnak megegyezni, mit és hogyan csináljuk, így a toronyépítés befejeződik. Az lenne az én kérdésem ezzel a történettel kapcsolatban, hogy miért zavarja Istent ez a torony? Miért zavarja Istent ezt a torony? Azóta is számos tornyot építettünk. Ha megnézzük az amerikai nagyvárosokat, tele vannak tornyokkal, toronyházakkal, felhőkarcolókkal. Ha megnézzük a keletet, ma sokszor vetítették ezt a filmet ezeken az ismeretes csatornákon, egy elképesztően magas ikertornyot építettek Kuala Lumpurba, Petronas ikertornyait. A világ legmagasabb épületei egyelőre. Egy sereg tornyot épített az emberiség. Épített piramist, épített cikkurátot, rengeteg tornyot építettünk, de ez valamiért különleges torony. És Isten ezzel a toronnyal vitábál, perbeszáll, és nem engedi befejezni. Miért van ez így? Hát el lehet gondolkodni, hogy vajon miért építhettek ők tornyot? Miért gondolták talán a kilátás miatt? Hogy fölmegyünk a tetejére, és jól körülnézünk, és akkor belátjuk az egész földet? Vagy esetleg azért, hogy egy nagy emlékművet állítsanak magunkra, hogy ez a mi tornyunk, ezt mi építettük? Nagyon sok teológus más magyarázatot gondol, más magyarázatot lát a történések mögött. Tulajdonképpen egész más célja lehetett ennek, én is csatlakozom a teológusok ezen köréhez, azt mondják, ez egy régi, ősrégi elmélet alapján épülő valami volt, és más célt szolgált, mint a mai tornyok. Úgy hívják ezt az elméletet, hogy Axis Mundi, azt jelenti világtengely. Egy világtengelyt akartak létrehozni, amely átjárót nyit az alsó és a felső, úgymond mennyei világok és a föld között. Más jelentősége, más céljai, más tervei voltak ennek a népességnek. Tulajdonképpen ki akar törni a földi realitásnak a valóságai közül, bár Isten azt mondta, terjedj szét, hódítsd meg a földet, tehát egy horizontális irányban gondolta az emberiségnek a szétáradását, kiáradását, itt pedig valami egészen különleges dolog történik, más irányban akarnak elindulni az emberek. Nagyon sokan osztják ezt a gondolatot, hogy itt egy Axis Mundi, egy világtengely építése zajlik, és e körül a gondolat körül tulajdonképpen nem másról van szó, mint hogyha valami transzcendens, valami földön, a mi valóságunkon túli léptékű dolgot akarnak megvalósítani. Isten pedig leszáll, és az emberiség érdekében nem engedi meg ezt a fajta átlépést. Összezavarja a nyelveket, hogy ilyen módon ővel szemben az emberiség ne legyen képes egyesülni, egységesülni, mai szóval mondva integrálódni. Megszületnek a nyelvek, és a nyelvekkel együtt megszületik az eltérő gondolkodásmód. Minden nyelv hordoz magában egy más típusú gondolkodásmódot. Aztán megszűnik az egy akarat, és ehelyett megszületik a sok akarat, a sokféle akarat. Sokszor az egymásnak ellenszegülő akarat. Hogyha a mai világot nézem, akkor azt látom, hogy egy egységesítő és egységesülő folyamat zajlik, ahol egészen különleges módon egységesítik, vagy próbálják legalábbis egységesíteni az emberiséget, úgy, hogy a különbözőségeket megszüntetik, letördelik, a sajátosságok eltörlésével próbálják egyétenni az emberiséget. Figyeljétek meg! Ugye egy sereg helyen, erre nagyon jó példaiként az Amerikai Egyesült Államok, ahol nagyon következetesen megtartják ezeket a dolgokat, hogy te azért ne hangsúlyozd azt, ami vagy keresztényként, mert ez megsérthet másokat. Megsértheti a muszlim vallásod, a hindu vallásod, a buddhista vallásod. Ne légy önmagad. Nem lehetsz az, aki vagy, mert sért mást, aki más, az, ami te vagy. Nem lehet másképp az emberiséget egyesíteni ezen elmélet és ezen elgondolás szerint, mint hogy uniformizálni kell. Nagyon hasonlóvá kell tenni, hogy minél inkább a vallási, a társadalmi, a kulturális különbségeket elmossuk, eltöröljük, hogy végre egyé legyen ez az emberiség. Meg kell szervezni. Ez a mának a gondolata. Figyeljétek meg! Érdekek körül, gazdaság körül, szellemiség körül próbálják egységesíteni ma az emberiséget. Isten azonban nem oldotta fel Bábelnek a következményeit, hanem csak egy esetben, Pünkösnél oldotta fel Bábelnek a következményeit. És a különbségek, a különbözőségek csak egy helyen, ott szűnnek meg létezni, ahol Istennek a lelke munkálkodik. De ott úgy szűnnek meg a különbözőségek, hogy közben nem szűnnek meg a sajátosságok. És milyen csodálatos az Istennek a munkája, hogy létrehozza az egyházat, ahol Isten eltervezte, hogy újra egyesíti az emberiséget. Ez a, úgy mondja, a teológiai a Földnek a harmadik népe. Nem zsidó, nem pogány, hanem a harmadik nép, az egyház. Igen, mert Isten úgy tervezte, így olvassuk Efézusi levélnek az első részében, hogy ama szerelmesben egyesít mindeneket újra, azokat, amik a földön és amik a mennyben vannak. Milyen különleges dolog ám ez? Figyeljétek csak! Mit akar az emberiség? Egy különleges építmény, ami nem tudjuk, hogy hogy működött volna, hogy nem működött volna, fölhatolni az egekig. Aztán egyszer csak jön egy férfi, akinek az életére nézve Isten nagy ígéreteket mond, éppen menekül a bátyja elől, és éjszaka elalszik, és lát egy létrát. Egy létrát, amelyen az angyalok le és föl szállnak. Lenne van a földre, földön az egyik vége, a mennyben a másik vége. Aztán jön az új szövetség, és azt mondja, hogy ez a létra, ez amit Jákob látott annak idején, ez Krisztus Jézus, akire le és felszállnak az angyalok. Így mondja, látjátok majd az emberfiát, akire le és felszállnak az angyalok. És itt van ez a csodálatos valaki, akit Isten küldött, akiben újra egyesíti az eget és a földet, a mennyet és ezt a világot. De ő benne, és egyedül ő benne, és minden, ami ezzel szemben, ettől eltérő egyesítés és integráció. Hát tudjátok meg, hogy Isten ellenére való. Mert Isten így tervezte el, Jézus Krisztusban. Az egyház valóságában a Szentlélek ennek az előízeit adja. Ott és akkor, mint egy hatalmas transzparens. Van, aki értheti, van, aki nem. De megjelenik Bábelnek az eltörlése. És megjelenik, hogy hol törli el Isten Bábel átkát? Jézus Krisztus körül. Amikor a Szentlélek eljön, és Pétert arról beszélteti, hogy ő az, aki megváltott bennetek, ő volt az, akit vártunk, aki meg volt ígérve. Jézus Krisztus történik meg. Jézus Krisztus körül történik meg az emberiségnek az újraegyesítése. A Szentlélek tehát létrehozza ezt az egészen új közösséget, az egyházat, ahol eltöröltetnek a különbözőségek. Nem fog különbséget jelenteni, nem fog lényeges különbséget jelenteni az, ha valaki nő, ha valaki férfi. Ha szegény, vagy gazdag. Ha kulturálisan ebből a körből jött, vagy pedig egy másik körből jött. Miért? Mert a Szentlélek átalakítja az embernek a lelkiségét, értelmét, és egyedül egy helyen, ott, ahol az Úrnak lelke van, ott megérthetjük egymást. Nincs különbség nemzet, tihovatartozás tekintetében, és nagyon sok szempontból feloldatik ez a különbség, és mégis úgy, hogy mindenki megmarad annak, aminek született. Isten nem törli el a különbözőségeket bizonyos fokig. Miért? Mert a változatosság bizony a régi mondás szerint, és ez tényleg így van, a változatosság gyönyörködtet. Nézzetek bele a természetnek a világába. Hány fajta életformát teremtett és hozott létre az Isten? Változatosság. És az emberiség körében is változatosságot hozott létre. Nagyon sok fajták, nagyon sokfélék vagyunk, mert így teremtett az Isten, és ez így van rendjén. És mégis lélek által egy gondolatúvá, egy vonzatásúvá teszi az embert. Egyesíti az embereket egy helyen Jézus Krisztus körül. Innen jön egy sereg kérdés. Miért nem értjük mi meg egymást? Innen jön egy sereg kérdés. Miért nem értjük azt sem, hogyha magyarul szólnak hozzánk? Mert bizony Bábelnek az átka nagyon mélyre elhatott, nem is gondolnánk. Egy sereg esetben megtörténik az, hogy beszélnek hozzád, hallod, amit mondanak, magyarul mondják, és te tudsz magyarul, és mégis, még úgy is, hogy a szavak jelentését ismered, mégsem azt érted, amit a másik mondott. Mert bizony nagyon sokszor előfordul, észre kell vegyük azt, hogy nem értjük mi egymást, más a gondolkodásmódunk. Bizonyos szavak alatt, bár ugyanazt a nyelvet beszéljük anyanyelvi szinten, és mégis a szavakon, a hangsúlyokon, a mondat összefüggésén mást értünk. Ezért van az, hogy annyit vitatkozunk, próbáljuk megértetni magunkat egymással. Hadd mondjam el a mai napnak az első üzenetét. Azt mondja itt az ige, hogy mindenki a maga nyelvén hallotta az Istennek csodálatos dolgait. Tudod, milyen örömüzenet ám ez? Hogy itt van valaki, Istennek a harmadik személye, és miközben te olyan vagy, amilyen, és értesz úgy, ahogy értesz, mert megvan a magad nyelve, a magad értésmódja, mégis Jézus Krisztusnak a lelke ismeri a te nyelvedet is. El akarja és el tudja mondani az Istennek a csodálatos dolgait a te nyelveden is. Ma is, most is. Úgyhogy ez a fajta csoda maradt. Hogy bár különböző emberekként ülünk itt, ugyanazt az igehirdetést halljuk, és mégis Isten személyesen szól hozzánk lelke által. Ha nem így van, akkor valahol máshol keresendő a baj, mert a Szentléleknek ez a csodája jelen van. Hogyan érthetem meg a másikat? Hogyan érthetem meg az Isten? Úgy, hogy valahol kérem a Szentléleknek a segítségét, hogy Szentlélek Úristen, jövel! Jövel és magyarázd te nekem az ígét. Mondd el az én életemre, hogy vonatkozik mindaz, ami hallható. Kérlek, szólíts meg engem, hogy elmondhassam én is, hogy bár innen és innen jöttem, ilyen és ilyen vagyok, ebből a körből, ebből a társadalmi körből, hogy elmondhassam én is, hogy bár különböző vagyok, és mégis Isten az én nyelvemen beszél. Sőt, olyan csodálatos tapasztalat, hogy egyedül ő beszél az én nyelvemen. Még a feleségem se, még a férjem se. Még a barátom se ért az én nyelvemen, de ő érti az én nyelvemet. Aztán a második dolog, hogy honnan lesz a mi közösségünk? Onnan lesz a mi közösségünk, hogy ő egyszerre beszél velünk, bár mindnyájunk saját nyelvén, elmondja nekünk, neked, nekem, mi az akarata, hogy milyen ő önmaga, az Isten. És valahol minél inkább mélyebben halljuk az ő hangját, és minél inkább engedjük szólni az Istent hozzánk, annál inkább jobban fogjuk egymást is érteni, és hasonlókká válunk egymáshoz. Pontosabban, egészen pontosan mindenki Jézus Krisztushoz lesz hasonlóvá. És úgy, hogy mégis megmarad önmaga, sőt, ekkor lesz igazán önmaga. Minél jobban hasonlítasz a fiúhoz, annál inkább leszel valójában önmagad. Igen, mert így szól az ige a korintusi levélben, egy csodálatos ige ez, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak a lelkétől. Föl kell tennünk magunknak a kérdést, hogy valóban így van, valóban jellemez ez bennünket. De nem is így, mert ezt nem lehet közösen föltenni, hanem egyen-egyenként. Tedd föl most magadnak ezt a kérdést. Valóban jellemez téged, hogy egyre inkább elváltozol Jézus Krisztus ábrázatára, dicsőségről dicsőségre? mert az Isten terve ez veled. Hogy alkalomról alkalomra, lelki találkozásról találkozásra, amikor csak olvasod a Szentírást, imádkozol, elváltozzál dicsőségről dicsőségre. Ebben van a kérdése a mi közösségünknek is. Nem a szervezettség, nem az együttlét ideje, az együttlétek egymás utáni közelsége, vagy éppen távolsága, hanem egyetlen egy dologban van. Zajlik ehhez egyen-egyenként a mi életünkben. Valóban változunk? Egyre szentebbek leszünk? Egyre inkább mélyebbek leszünk a hitünkben? Egyre bátrabbak leszünk a hitünkben? Vagy stagnálunk? Vagy éppen, hogy élünk lelkileg valamilyen módon? A következő alkalomig? Addig meg van egy ilyen mély völgy az életben? Visszamegyünk a világba arra az időre? Vasárnapi keresztjének vagyunk? Melyik vagy te? Akármelyik is vagy. Az Isten most ezen a csodálatos ünnepen, a léleknek az ünnepén, a kegyelem korszakának, megnyílásának és valóságának az ünnepén hirdetteti neked, az én tervem az, hogy a te életed dicsőségről dicsőségre változzon el. Hogyan lehetséges ez? Ha valóban teljes szívvel, nyitottan egyen-egyenként szemléljük az Úrnak dicsőségét. Van olyan ember is, aki nem láthatja. Akkor, amikor Mózes lejött a hegyről, és megint micsoda félelmetes erővel szólal meg az Isten ígére, micsoda szimbolikával, amikor azt mondja, hogy fedetlen arccal szemléltén. Ez pont arról szól, hogy amikor Mózes lejött a hegyről, le kellett fednie az arcát. Mert Izrael fiai nem viselték el azt a dicsőséget, ami valahogy vele jött onnan a hegyről, az Isten jelenlétéből. Ezért le kellett fedni az ő arcát. Pál apostol épp ebben az igében azt mondja, hogy a mai napig ott van a lepel az arcukon, ezért nem látják meg Krisztust. És ez nagyon képes, de nagyon valóságos beszéd arról, hogy van, aki nem láthatja Krisztust, mert lepel borult az arcára. Hadd mondjam, hogy van egy hatalom, a Szentléleknek a hatalma, aki ezt a leplet le tudja venni rólad, ha te nem látsz el odáig. Ha amikor az újjászületésről van szó, akkor te mindig úgy érzed, nem érted, miről van szó. Ha amikor az Istennel való élő kapcsolatról van szó, te mindig úgy érzed, hogy valahogy, mintha nem tudnám, miről beszélnek. De azért itt vagyok. Hadd mondjam, kérd, hogyha te ez az ember vagy, vétessék el a lepel az arcodról, hogy meglásd Jézus Krisztust. Hogy először újjászüljön lelke által, miután a bűnbocsánat megtörtént az életedben, miután megvallottad a bűneidet, hogy ne csak újjászüljön, hanem az élet teljességével megajándékozzon téged, hogy szemlélheted az ő dicsőséges ábrázatát lélek által, lelki módon, igéhirdetésben, imádságban, vagy az úrvacsorában megláthatod őt, és hogy változz dicsőségről dicsőségre. És akkor történik meg majd, hogy a másik emberrel is megérted magad. Hogy a különbözőségek kezdenek olyan módon eltűnni, amelyek zavarnak, amelyek egymás ellen hangolnak bennünket, amelyek értetlenségbe visznek bennünket, és mégis megmaradnak a sajátosságok. És lesz közösség, lesz egyetértés, egy akarat, és csak Jézus Krisztus körül, és csak a Szentlélek munkája által lehetséges. És végül az igének az az üzenete, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szólít meg bennünket abban a tekintetben, hogy oly sok mindenben vagyunk kénytelenek rabszolga életet élni. Munkánkban, sokszor testi erőtlenségben, betegségben rabszolgaságot éppen az adja, hogy állandóan beteg vagyok, nem tudok szabadulni tőle. Oly sok minden korlátozza az életet, a léleknek a szárnyalását, dinamikáját, az élet vitalitását itt ebben az földi létben, abban a helyzetben, amiben vagyunk. És keressük a szabadságot mindenhol. Jézus Krisztus pedig azt mondja, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. akárhol is legyél rabszolga, bezárt, vagy éppen szenvedő, nyomorult ember, hadd mondjam el neked egészen személyesen Istennek a következő üzenetét, ami így hangzik: számodra is lehetséges a szabadság, mégpedig lélek által, és az az igazi szabadság. Hiába lennél képességeidnek teljes birtokába, hiába tudnál bármit megtenni, ha a lelked nem szabad, akkor az nem jelentene szabadságot, hanem rabságot. Hány ember éli át, aki sok mindent megtehet, mert van elég pénze, van elég hatalma hozzá, hogy mégsem elég, mert nem elégít ki, és nem elégíthet meg. De az Isten tudja, hogy mire szomjúhozik a lélek, és ő egyedül megelégíthet. És az Úrnak lelke legyen bárhol az ember, legyen bármilyen helyzetben és állapotban, imádság által elérhető. Bárhonnan meg lehet őt szólítani. És bármilyen mélyen vagy, az Istennek a lelke meglátogathat. Minden ige hirdetésben Isten az ő lelke által kopogtat. Így mondja Jelenésekben az ige, Jézus Krisztus, hogy én az ajtó előtt állok és kopogtatok, aki engem beenged, ahhoz bemegyek és véle vacsorálok. Hol van a szabadság? Egyedül ott, ahol az Úrnak lelke van. Ezért, ha szabadulni akarsz, hívd őt. Ezért, ha szabadulni akarsz, akkor engedd be őt az életedben, és meglátod, a legnagyobb boldogság, békesség és szabadság fogja a te életed valóságát jellemezni. Összefoglalom. Az emberiség már egy roppant vállalkozásban van, újra egyesülni, egyesíteni akarja önmagát. Nem az ateizmusnak a korszaka zajlik most már, figyeljétek meg, hanem az emberiség, miután az ateizmus akár nyugaton, akár keleten kiéheztette a lelket, újra érdeklődik az emberiség a transzcendencia iránt. Újra éhes. Figyeljétek meg, hogy a filmekben hányszor jelenik ez meg. A különös erők, a különös hatalmak, a különös világokba való átjutás és egyéb ilyen dolgok. Az emberiség újra felfedezi ezt a világot, de nem Jézus Krisztus és az Isten körül. Máshol keresi. Miközben az emberiség ebben roppant vállalkozásban benne van, és el fogja vinni a végéig, aközben hirdetteti az Isten ma is, hogy egyedül Jézus Krisztusban van. Az emberi életnek a váltsága, a megbékülés lehetősége, a szeretet és az öröm, és az új élet, és az örök életnek nincs elrejtve. Egyedül ő benne lehet egyesíteni az embereket. Egyedül ő benne lehet közösségre jutni egymással, és egyedül ő által lehet közösségre jutni az Istennel. Csodálatos dolog ez, ami pünköskor történt, mert előrevetíti a jövendőt, előrevetíti az Isten ajándékát, és elmagyarázza nekünk, hogy mi mindent megtett az Isten ebben az új közösségben, az egyházban. Milyen csodálatos előízeit adja majd a mennynek, a mennyei világnak. És arra biztat téged, hogy akard hallani, hogy keresd, hogy kérd azt a csodát, ami bünköskor megtörtént, mert ez ma is történik, hogy mindnyájan a saját nyelvünkön hallhatjuk őt. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te ígéretedet megtartottad, hogy elküldted a Szent Lelket, aki mindarra, amire csak szükségünk van, mint igazságra elvezet bennünket. Köszönjük azt a csodát, hogy újra és újra, bár nem éppen Biblia közel, bár nem éppen egymással való közösségben, vagy az ige hirdetésben vagyunk, vagy eszünk részt, és mégis akárhol megyünk, a te lelked bennünket utolér, és emlékeztet, eszünkbe jutatja mindazt, amit te mondtál. Köszönjük, hogy őt adtad nekünk vezetőül. Ő az, aki a szabadság megélését lehetővé teszi számunkra, hogy ahol ő jelen van, ott valóban szabadság, szabadulás van. Köszönjük azt, hogy közösségünknek a fennállása, a léte, ő benne van elrejtve. Bocsáss meg, Urunk, hogy oly sokszor bűneinkkel megbántjuk, megsértjük és megoldjuk őt. Köszönjük, hogy ő benne van a bocsánat, ő közvetíti az atyának a bocsánatát. Köszönjük, hogy életünk jelen valóságában itt van, folyamatosan munkálkodik, hogy még mindig bűneink ellenére, vagy a világ bűnei ellenére nem vonult ki, és nem engedte szabadjára a gonoszt. Édesatyánk, oly sokszor vakok vagyunk arra, amilyen lehetőségeket előttünk megnyitottál. Süketek vagyunk arra, amikor szólsz és hívsz bennünket. Kérünk téged, hadd legyünk most engedelmes gyermekeid. Hogy jussunk mélyebb hitre, hogy lássunk sokkal mélyebben, lássuk a világ, a te ígédnek, a te szeretetednek összefüggéseit. Hadd legyen, hogy a mi életünket az jellemezze, hogy mindig elváltozunk dicsőségről dicsőségre, mert a te fiadat szemléljük a lélek által. Köszönjük, hogy van egy ilyen csodálatos lehetőség, amely egyedüliként adatott, és minden, ami ezen a földön van, a kevésbé fontos kategóriájába került. Add, hogy a mi életünkben is így legyen, hogy bennünket az jellemezzen valóban, hogy dicsőségről dicsőségre elváltozunk, hogy látszik rajtunk, hogy mi veled járunk. Köszönjük ezt az ígéretet, köszönjük, hogy ebbe hívsz bennünket, köszönjük, hogy engedelmeskedünk, engedelmeskedhetünk, és kérünk, add, hogy engedelmeskedjünk is a te szavadnak. Jézusért. Amen. Az igehirdetésre válaszol, keressük ki a 373. dicséretünket, és énekeljük el annak első versét, amely így kezdődik, jöv el, teremtő Szentlélek. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És a 446. dicséretünknek az első versét énekeljük, amely így kezdődik, Uram, bocsásd el népedet békével. Az Úr pedig lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.